tánccal közelítettek. Virágos inorra fonva, lassú, andalgóban jöttek. Halott istenek mécsesét tartották kezükben, s a főpapok arcán türkizzel kirakott levélvékony aranylárvák feszültek. Halotti maszkok. A tömeg előtt két farkú, tarka, kígyóbőrlemezt viselő figurák rázták magukat, apró gyerekek madárszárnyakkal válluk helyén ösztönösen kísérték a mozgást. Mikor elértek a spanyol kapu elé, várta őket Cortés embereinek, tisztjeinek élén, tetőtől talpig ünnepi díszben. A papok hirtelen megfordították a szomorú aranylárvát, s most egyszerre vidámarcú maszkok meredtek elibük. Így változik örömre szomorúság, ha jönnek és mennek az árnyékok az Isten orcán. Szétváltak. Zümmögő kórus eredt el ajkukról, míg megérkezett a násokaság. Hatalmas tolkoszorúkat lobogtattak, minden virágos torragyogásba burkolódzott, így hozta Máze Eszkázi, a kiszemelt nász nagy az öreg Szikotenkát legifjabb leányát, Hársfa Mézet. Hosszú éjszakai dialóg előzte meg egy különös készfogót. A spanyolok Alvarado sátrába gyűltek, s úgy kérlelték Don Pedrót, hogy ne rettenjen vissza az áldozattól. Egyetlen támaszuk, egyetlen harci bázisuk, Tlaxcala, baj esetén visszahúzódhatnak ide, hatalmas fala őket is védi, innen uralkodhatnak az egész partvidéken, akármi történik Mexikóban. E hatalmas és kemény ország idősebbik urának leányát kínálják, Don Pedro, nézd csak, bizonygatták, arany is akad majd, és ki tudja, mire jó ez. Engedelmes feleséged lesz, látod, az asszonyok itt nem sokat számítanak, nem fog majd sokat zsörtölődni. Alvarado megrázta fejét. Keseljük! Ti az én testemen lakmároztok! Keserűen nevetett, s felhajtott egy pulke csobolyóból. Királylány lesz a feleséged, mondta édeskedve Sandoval. Vad királynak részbőrű lánya. De mit kaphattál volna te otthon, ötöt szülöttje az apádnak? Így ment ez késő-késő éjjelig. Cortés kiküldte a többieket. Ketten maradtak Alvaradoval, nem szólt egyik sem, szót sem. Így ültek egymással szemben. Hosszú-hosszú negyed órák estek le. Bort hozattak a kevés megmaradt üvegekből. Egy-egy korty esett. Hajnal felé felálltak, Cortés átölelte Alvaradót, megcsókolta. Ez volt Alvarado legény búcsúja. Most elsápadt, még nem láthatta, a politikai sors diktálta menyasszonyát. Vajon néger forma lesz, fekete, mint az éjszaka, szépe vagy csúf, fiatal? Még vékony, de átlátszatlan függöny takarja a gyaloghintót, még nem tűnnek elő vonalai, be kell várni a többi hordszékeket, még minden megmásulhat, az ördög játszik a képzelettel. A katonák feszülten vigyázzák, miként kell ki drága szövetek tengeréből Pedro de Alvarado híres mátkája. Nézd csak, Marinát! Marina felöltözött, úgy, mint a virágos kapunak leányát megillette. Cortés keze könnyen osztogatott, s a smaragd kő mellé aranymelcsat, stiaraszerű fejék csatlakozott. Finom hímzett köpenyébe burkoltan, hajában mély sárga rózsával lépett a gyaloghintóhoz. Itt zümmögni kezdte az ősi éneket, melyet férfi násznép számára előír rítus és kegyes szokás. A spanyolok idegenek és férfiak voltak, s Marina egyetlen asszonyuk, aki helyettük pótolhatja az etikettet. Két lány egyforma idősek, mosoly villant kissé, idegenül s reszketőn, a kocsi belsejéből kiszállt Hársfa Méz, a tlaxcalai herceg kisasszony. Magas volt, arányosan karcsú, s mert védték emberek szemétől s napsugaraktól, világosabb társnőinél, alig sötétebb délvidéki cigánylányoknál. Bőre olívzöld árnyékot vetett, melyből két nagy, csillogó szem ijedt kifelé. Drága gyapott köpeny kerítette alakját, derekán drága köves övvel volt egybefogva. A köntös két vállától könyökéig aranyfont a drága páncélba akart. Olmedó atya lépett elő teljes papi ornátusban. Szelíden átölelte a reszkető herceg kisasszonyt, vállára terítette köpenyének szegélyét. Ő most az én báránykám. Így vitte be a spanyol szállás palota udvarára, ahol már állt hajnal óta, szűzanya oltára, s háta mögött a hatalmas kereszt. A tlaxcalaiak beömöltek az udvarra, a papok kezében megvillantak a kopált égető edények, a füst lassan, csavaros kerengéssel szállni kezdett az ég felé, megkezdődött a keresztelő. Kereszt atya Cortés lett, keresztanya Marina. Hársfaméz reszketett, Marina bátorította halk suttogó szavakkal, segített letörölni könnyét, s szelíden Olmedó felé fordította, amikor a lány félő reszketőn kereste szemével testvéreit. Luizának hívták az édesanyámat, ha ezt a nevet választaná mátkámnak. Kívánságodra, Don Pedro! Az illatos olaj rácseppent szemére, fülére, homlokára, s a víz végig csurrant tarkóján. Olmedó olvasta a formulát, s Cortés felelt neki. Doña Luisa de Xicotencatl, spanyol nemes hölgy, kasztíliai hazánk törvénye szerint kegyelmed, méltó, s rangjában illő ahhoz, hogy Don Pedro de Alvarado nemes kapitány urat hitveséül elfogadja. Levonták mind a ketten gyűrűiket. A lány kezén egészen sárga, majdnem hajlítható aranyból kígyó dísz lett, melynek feje nagy, veres, tűzben lángoló rubin volt, farka méregzöld smaragd. Alvarado egyetlen ékét adta, Carneolba vésett címer figuráját, örökségét, mellyel hazurról édesapja mind az ötüket elbocsátotta. Ego vos conjugo. E pillanatban felhangzott Ortiz sípjele, megzendült a kórus, a muskétások sortüzet adtak. Tlaxcala és Castilla frigyét megpecsételték az oltár előtt, kisütött a nap, a borús, esőre lógó felhők alól, s egyszerre rávetette fényét Alvarado aranysörényére, mely mintha lángolni, lobogni kezdett volna. Donna Luisa rajta felejtette szemét, sarkában felszáradt a könyv, halkis sóhajtás röppent el belőle, hősiesen bedugta két ujját a hatalmas gyűrűbe, így is nagy volt finom parányi tagocskájának, s látta, hogy Alvarado mint erősködik, hogy kis ujjának első ízét a kígyó test közé befeszítse. Kint tovább zengett Ortiz kórusa, a tlaxcalaiak álmolt figyelemmel hallgatták, a gyerekek s asszonyok sírni kezdtek tőle, valami ellenállhatatlan volt a régies, zsoltárokból táplált egyházi zenében, mely úgy árad közébük, mint ismeretlen, végtelenül távoli világ ígézete. Szertartás után Cortés átadta nász ajándékait. Elefántcsont színű csipkéből horgolt valenciai sálat, egy pár féldrága kövekkel kirakott magasszárú női kesztyűt, néhány apró, szép mívű kristály ékszert és egy filigrán toledói tőrt. Utána elvonultak az országnagyok, mindegyike aranyékszert vagy toldíszt, drága követ hullatott a takarók közé. Hársfaméz Luisa kíváncsian nézegette az aranyesőt, simogatta a vérvörös marokinból készült kesztyűt, és aztán látva, hogy mátkája is felhúzza hatalmas szarvasirhából szabott lovas kesztyűjét, szégyellősen belebújt, s félsíron félnevetősen először fordult feléje. Alvarado gyengéden magához ölelte, hála Istennek nincs baj, egészen aranyos ez a kis vadlány, örömében elkacagta magát, s már felelt rá Luisa kacagása, két gyerek egy pillanatra összenevetett. A teremben hosszú, alacsony asztalok sorjázódtak. Anahuac törvényei szerint mindig a vőlegény adta a lakomát. Így hát a spanyolok remekeltek, a szakácsok önkéntes segítséget kértek, kukták, s nyársforgatók lettek a pattantyúsok, s az öreg mésze tanácsokat adott, mint tálalják fel Mantovában a pávát. Cortés kiadta maradék borát. Szőlőt nem ismertek errefelé, s tolmáccsal magyarázta, hogy hozat majd vesszőket legközelebb a szigetekről, s három esztendő múlva az országnagyok ez időtájt fognak itt szüretelni. A spanyolok kése mélyen belemetszett a húsételekben. A tlaxcalabeliek, akik leveses, egybefőtt húsokat ismertek, csodálkozva lesték a fortéit. Csak a sóval esett baj. A campoalbéliek átsempésztek a kis csapat számára néhány zsákkal éjszaka a falakon túlra, átjátszva a mexikói határőröket, de a tlaxcalabéliek már elszoktak néhány nemzedéken át az ízétől. Így a spanyol szakácsok sótalan ételeket készítettek, míg a legények mindeniket tála alá csipetnyi sókupacot kapott. Máz Eszkázi a násznagy beszélt hársfamészhez. Látod, drágaságom, apáid és anyáid vagyunk mindannyian, akik itt egybegyűltünk, és most vigasztalunk téged. Őseinktől nyert szokásunk szerint 5 köpenyt kapsz tőlünk, hogy ezeken vegyed a húst, a gyümölcsöt, a fát, a pulkét és a fűszereket. Becsüld meg férjedet, aki most már a te tigrised, sasod, drága tolkoszorúd, ékszered és drága köved lesz mindenek helyett. Neked, lányom, meg kell szoknod a test és lélek fáradtságát. Ha eddig széltől is óvtunk, s letompítottuk hangunkat, mielőtt elszállt te hozzád, tudd meg, hogy ezentúl idegen helyeken pihenteted le esténként testedet, vitézhez illő viszontagságok közt viszel a te szerelmesed idegen hajlékokba. Neked át kell majd lábalnod patakokon, felhágni hegyek közé, melyek a felhők szélét érik, s izzadnod kell pusztaságokon, ahol nem terem meg a fűszál. Meg kell szoknod a hideget, melyet alig enyhít köpeny, és meg kell szoknod a forróságot, melyet alig olt a toll legyező. Meg kell szoknod talán az éhséget is, mert ez harcos hitvesének sorsa. Lehet, hogy száraz kenyeret eszik, melyben megkeseredett a tengeri. Fény és pompa helyett lehet, hogy izzadságos lesz a homlokod, míg megtanulod, hogy semmit sem raknak készen elébed az istenek. Leányom, te úgy mégy férjed hajlékába, akit mi a napfiának nevezünk, hogy egész országunk ott virrasztatti náz gyékényetek felett. A te tested Tlaxcala és a férjed teste abból a vérből eredt, mely Quetzalcoatl isten öröke. Mi boldog és büszke türelmetlenséggel várjuk majd, amikor lehajtod fejed atyád előtt, ahogy szokásaink megkívánják, és mondod néki, hogy a napisten fiának magva te benned már megfogant. Ittak. Lent az asztalok végén erjesztett söröket és pulkét, a vezérek terítékénél néhány ezüst kupában bort. Így ültek és beszéltek már, kitörődött Alvaradoval és Donya Luizával, akik lassanként egymáshoz édesedtek, maguk közé ültetve Marinát, akinek hangján át kóstolgatták egymás félénk idegen szavát. Egyszerre kint a nyugati végen megmorajlott a sokaság, valami csodálkozó inartikuláció eredtel. Mindenki kinyújtotta nyugat felé kezét, kirohantak a szabadba. A sötét éjszakában hatalmas lángnyelvek törtek fel, valahol messze, túl messze a látóhatáron, hatalmas magasságokban, mintha kéveszerű fénycsóval löködnék fel a levegőbe. A tlaxcalabéliek meghajlottak a fény felé, a papok füstölni kezdtek. A morajlás zaja most egyre kivehetőbb, egyre erősebb lett. Mésza, a tűzmester hajlott Cortészhoz. Nagy uram! Ilyen volt a Vezúvió, amikor Nápa előtt harcoltunk. Popocatépetl, mondogatták, az istenek szomjasak és követelik áldozatukat. A spanyolok visszatértek a lakomához. Csak Ordaz maradt kint, merően nézett bele a távoli tűzvilágba. Éjfél felé bement Cortészhez. Nagy uram, engedélyét és segedelmét kérem plánumomhoz. Szívem és szándékom kegyelmeddel, Don Diego. Nézem, nagy uram, a távoli fénylést, melyet Méze Vulcanus műhelyének nevez. Ha a kegyelmednek nem lenne ellenére, én meg szeretném nézni. Nem láttam sohasem ilyesfajtát. Elfog a vágy és a csodálat. Nem fogok szégyent hozni Kasztíliára, ha hajnalban néki indulok megmászni a hegycsúcsokat. Beszéljen Don Diego a vezetőkkel. Ha úgy gondolja, hogy élete nincsen veszélyben, s igaz nevünk becsületéért történik, s ha úgy gondolja, hogy elé megtisztítja a lelkét, akkor Isten akaratával történik, s szegülhet-e annak ember ellen.